Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az elmúlt napokban ismételten egyre vészjóslóbb hírek érkeztek Európa biztonságával kapcsolatban, mind a jelent, mind pedig a jövőt illetően, írt a Facebook bejegyzésében a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint nem csak Németországot, hanem az egész kontinens sokkolta a szolingeni álmokfutás, ami sajnos nem egyedülálló jelenség az elmúlt hónapok eseményeit tekintve. Egyúttal megemlítette az orosz-ukrán konfliktus eszkalációjának jelentőségét is. Ma tartják a külügyminiszterek tanácsülését Brüsszelben, hétvégén pedig Türingiában és Szászországban rendeznek választásokat, ez utóbbiaknak hatalmas jelentőségük lesz az egész európai migrációs politika jövője szempontjából, jegyezte meg Szijjártó Péter. Azonnali hatállyal felmentette a budapesti Madách Imre gimnázium igazgatóját a belügyminisztérium. A tárca szerint egy jogszabállyal nyíltan szembe helyezkedő vezető nem irányíthat állami intézményt. A tantestület mindezt elfogadhatatlannak tartja, a leváltás ellen este diákok, szülők is tüntettek. Az intézmény korábban közölte, a BM rendelettel ellentétben nem veszik el a tanulóktól a digitális eszközöket a tanítási nap elején, céljuk a digitális kultúra helyes használatára való nevelés, nem pedig a tiltás. Az új tanévben is önkéntesen kérhetik a 12. életévüket betöltött 7. osztályos tanulók szülei a HPV elleni ingyenes védőoltást gyermeküknek a beleegyező nyilatkozat kitöltésével szeptember 13-áig, közölt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az MT-vel. A vakcinát idén is iskolai kampányoltás részeként adják be. Idén csak nem meg háromszorozódott, több mint 3000-re nőtt a rotavírussal fertőzöttek száma a tavalyi év hasonló időszakához képest. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi jelentése szerint a múlt héten a legtöbb eset Pest, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében fordult elő. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara is csatlakozott a gondos óra programhoz. A megállapodás értelmében az ápolók, szakdolgozók a 65 év felettieknek segíteni fognak például a regisztrációban, és ezáltal tovább erősödhet a csatlakozók biztonsága. Már 670 ezeren csatlakoztak a programhoz, ami azt jelenti, hogy minden harmadik 65 év feletti rendelkezik gondos órával. A gazdasági versenyhivatal vizsgálatát kezdeményezi a tisztességtelen áremeléseket alkalmazó kereskedelmi láncokkal szemben a Nemzetgazdasági Minisztérium. A kötelező akciózás júliusi kivezetése után a továbbra is működő online árfigyelő rendszer adatai alapján ugyanis a legnagyobb kiskereskedelmi láncok egyidejűleg és jelentős mértékben megemelték egyes alaptermékek, a többi között a finomliszt, a cukor és a tej árát. A MÁV Volán csoport munkavállalóihoz hasonlóan a GYESEF dolgozói is megkapják a 200.000 forintos úgynevezett hőségpénzt. Erről közösségi oldalán számolt be a közlekedési miniszter. Lázár János azt is közölte, várja a szakszervezetek javaslatait a munkavállalók köréről. Hétfőtől valamennyi Rákos és Pilisvörösvár között közlekedő S76-os járat esetében visszaáll a kalauz nélküli rendszer, hívja fel a figyelmet a Mástart. Ezen a vonalon tavasszal már tesztelték a jegyvizsgáló nélküli működést, amelyet az értékelési folyamatot követően a közeli jövőben számos elővárosi és vidéki vonalra is kiterjesztenek. Megjegyezték, hogy Nyugat-Európában és néhány térségbeli országban már ez megszokott. Júliusban a turisztikai szálláshelyeken 2 millió 400 ezer vendég, 6 millió 600 ezer vendég éjszakát töltött el. A vendégek száma 4,1, az éjszakáké 2%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A belföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 0,3%-kal mérséklődött, a külföldieké 5,4%-kal nőtt. Bő két héttel az olimpia zárása után ismét fellobbant a láng Párizsban, ezzel megkezdődött a 17. paralimpia, a mozgássérült, látássérült és enyhe értelmi sérült sportolók legnagyobb eseménye, amely jövő vasárnapig tart. A párizsi paralimpián a menekültek csapatával együtt rekordot jelentő 168 küldöttség, mintegy 4400 versenyzője küzd 22 sportágban. A magyar színeket 39 sportoló képviseli, akik 13 sportágban 68 versenyszámban lesznek érdekeltek. 5 magyar konzul is jelen lesz a Ferencváros Borac-Banja Luka futballmérkőzés helyszínén Bosznia-Hercegovinában, közölte Szijjártó Péter. Ők szükség esetén segítséget nyújthatnak a magyar szurkolóknak, tette hozzá a külügyminiszter. Végül az időjárásról. Derült az ég, csupán kevés gomoly és fátyol felhővel, néhol így is kialakulhat zápor, esetleg zivatar, többfelé felélénkült a szél. A csúcson mérséklet 32-33 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású, dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az Ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2024. szeptember 13-a és 22-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Reklámot hallottak.
La mía, que puedo verte al despertarme cada día. Y cuando viajo, si me da por extrañarte, tengo en mi cartera tu fotografía. No sé qué tienen tus ojos, tus labios, tu piel, que nunca se acaba esta luna de miel. Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos desde que nos vimos. Subimos, bajamos. Esa noche que nos probamos, nos dimos gusto y más nunca nos despegamos. Después de tanto tiempo, mira dónde estamos. Seguimos juntos y así nos quedamos. Porque llegaste para quedarte. Y ahora sin ti no voy a ninguna parte. Que ponga música que hoy quiero bailarte. Dile al DJ que toque humanos a Marte. Que tienen tus ojos, tus labios. Se acaba esta luna de miel. Somos la copa y el vino. Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos. Subimos, bajamos, lloramos, reímos. Y es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor. Somos como una fogata. Quemamos la noche bailando bachata. La gente no entiende qué rayos me pasa. Y es que contigo,
Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás 31. országos találkozóján Budapesten 2023-ban a szellemi harcról tartott előadást Klára nővér és Szabó József atya. Műsorunkban most Szabó József atya Miskolc diósgyőri plébános előadását hallgathatják meg, melynek címe A sátán a hazugság atya. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő Sinkovics Andrea.
Amiről szeretnék beszélni, amit Jézus megfogalmaz a sátánról, hogy a sátán a hazugság atya. Én ezt szeretném most bemutatni röviden, és egy idézettel szeretném kezdeni. 2017 áprilisában volt itt Matteo de Meo, egy patrisztikus doktor, a exorcista, és aki azt mondja, napjainkban igen súlyos a helyzet. Egyesek egyáltalán nem hisznek a gonosz létezésében. Mások viszont az okkultizmus követői, és vallást akarnak alapozni az ördög létezésére. Azért aktuális tehát ez a téma, mert a gonosz működése talán soha nem volt olyan erős a társadalomban, mintha szinte vallás lenne. És el szeretném helyezni a témámat, hogy a gonosz elleni küzdelemben a gonosznak van az úgynevezett rendes és rendkívüli működése. Legfőképpen a rendkívülit ismerjük, ez a megszállottság, különböző külső zaklatások, ilyen látványos dolgok, ezeket filmesítik meg, mert ezeket lehet úgy jól eladni, vagy ebben van olyan érdekesség, sok ember csemegézik is rajta, hogy milyen külső megnyilvánulások vannak. Azonban sokkal aljasabban tud támadni a gonosz az úgynevezett rendes működésem. A rendes, amikor a gonosz úgy működik, és Jézus nevezi őt így, ő a hazugságnak az atya, aki gyilkos kezdettől fogva. És ha megnézzük a bűnbeesésnek a történetét, akkor már a bűnbeesés előtt a gonosz ott volt a paradicsomban, de nem okozott semmi problémát. Amikor elkezdett hazudni az Istenről, még akkor sem okozott problémát, akkor jöttek a nehézségek, meg ezt hívjuk az ősbűnnek, amikor az első emberpár elhitte azt, amit a gonosz mond. Vagyis elhitte a hazugságot, és e szerint cselekedtek. És ez az ősbűn, egyrészt itt az Istenben való bizalmatlanság, másrészt pedig a hazugságnak a befogadása, és a hazugság alapján cselekedni, a hazugság alapján dönteni, és utána ennek megvannak a rossz gyaka gyümölcsei. Amikor a gonosz becsapja az első emberpárt, akkor egyrészt, tehát idézi az Istent. Vagyis úgy tűnik, mintha idézni, valóban azt mondta az Isten, hogy a kert egyetlen fájáról se egyetek. Idézi, de tulajdonképpen pont az ellenkezőjét mondja. Ha valaki nem figyel oda, akkor nem is vesz észre, hogy nem ezt mondta, pont az ellenkezőjét. Csak egy fáról nem lehet enni, a többiről mindról. Másrészt a gonosz olyat ígér, ami fölött neki nincs hatalma. Tudtok jót és rosszat, olyanok lesztek, mint az Isten. Hogy ilyet a gonoszt meg Jézus megkísértésén is látjuk, hogy ez a mindent neked adok. Nézzél szét, és minden a tiéd, olyat ígér, ami nem az övé. Minden az Istennek a teremtménye. A gonosznak a nagy pofáján, meg a bűnén kívül semmilyen nincs. Tehát ő akármit is ígér, és tulajdonképpen sokszor olyan dolgot ígér nekünk, ami tényleg kecsegtetőek, de az mind az Istené. Legfeljebb, ahogyan ő kínálja, úgy már hazugsággá válik. Ferenc pápa, amikor ír Szent Józsefről, akkor mond egy ilyen mondatot, hogy a gonosz időnként igazat mond, de csak annyit, hogy abból botrány legyen. Tehát valamikor kimond igazságokat, de csak annyit mond el belőle, hogy annak a gyümölcse botrány legyen, és hogy utána mi volt annak a kimenetele, ki hogyan tért meg, milyen kontextusban van, azzal már nem foglalkozik semmi. Tehát a gonosz is mond még igazat is, de mindenképpen számára a botrány okozás, embereket gyengíteni hitében, Istennel való kapcsolatában, a saját önképében, az Isten, vagyis a gonosz ezt akarja gyengíteni az emberben. És hogy Jézus, amikor a Szentírásban beszél magáról, akkor beszél az Istenről is. És megint itt a kult szó, amit úgy körbe szeretnék járni valamennyire, az a hazugság és az igazság. A gonosz a hazugság atya. Jézus az út, az igazság és az élet. János evangéliumában olvashatunk egy részt a 8. fejezetben egy érdekes párbeszéd, amikor Jézus magát a világ világosságának mondja. És beszélget a farizeusokkal, a zsidókkal, és hogy a farizeusok nem akarják őt megérteni. Akkor utána elkezdenek Ábrahámra hivatkozni, és odáig megy el a beszélgetés, amikor kimondják ott a zsidók, hogy te az, a gonosztól megszállott vagy. Utána Jézus tovább magyaráz nekik, és utána már szinte, mint akik bizonyosak róla, kimondják, hogy te tényleg a gonosztól megszállott személy vagy. És milyen megdöbbentő hazugságnak a természete, hogy vallásos emberek, akik ismerik az írásokat, meg azt tanítják, és hát benne élnek, és azt maguk módján komolyan is veszik, úgy félre lehet őket vezetni, hogy a messiás, akit vártak, a gonosz úgy tünteti fel előttük, hogy ő egy gonosztól megszállt személy, akit ő meg kell szabadulni, és hát addig-addig áskálódtak, míg Jézus keresztre nem feszítették, és a gonosz hatására az ember legdrámaibb vállalkozása, hogy megöli az Istent. A gonosz tulajdonképpen ezt akarja a mai világban is, megölni az Istent. Akár társadalmi szinten, az egyes emberben, családokban, bármilyen szinten, és persze az Isten nem lehet megölni, viszont bennem igen. A János evangélium 10. fejezetének 10. versében olvashatjuk, hogy Jézus azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen. És ez a bőségben az az életnek a teljessége. Tehát nem csak az, hogy éljünk, hanem bőségben, a krisztusi élet bőségében részesüljünk. De a megelőző mondat pedig a gonoszra vonatkozik, itt úgy nevezi, hogy a tolvaj. Nem a hazugság atya, hanem itt a tolvaj. A tolvaj azért jön, hogy lopjon, hogy gyilkoljon és tönkre tegyen, vagy pusztítson ki, hogyan fordítja ezt a harmadik kifejezést. És a gonosznak a működése, ahogyan ő bennünket félre akar vezetni, egyrészt, hogy, és itt ma érdemes mindenki a saját életében megnézni, hogy a gonosz mi az, amit tőlem ellopott. Ő a tolvaj, el lehet tőlem lopni a hitemet, az emberiségbe való bizalmamat, el lehet lopni valakinek a fiatalkorát, el lehet lopni például egy szép harmonikus családi életet, el lehet tőlünk lopni gyakorlatilag nagyon sok mindent, például az örömömet, a szabadságomat, el lehet lopni a reményemet, az önbecsülésemet, a méltóságomnak a tudatát, és sokszor ezt úgy, hogy észre sem vesszük. És ez még egy drámai fordulat, hogy a gonosz úgy lop el tőlünk dolgokat, hogy nem veszük észre. Sőt, még tovább megyek, van, aki még büszke is rá. A gőgös ember, például a fiataloknak, akár valakinek ellopja a tisztaságát, és még büszke is rá, hogy én most már nagyfiú, nagylány vagyok, és most már én milyen büszke vagyok, hogy. Meg akár dicsekszem is azzal, hogy itt a bűneimmel. Tehát, hogy nem csak ellop tőlünk valamit, hanem a tolvajt elkezdjük egyre jobban, hogy mondjam, szinte még imádni és dicsőíteni, hogy milyen jó dolgot tett velünk. Tehát ellop tőlünk valamit, el tudja lopni a vágyaimat, a vágyaimnak a tisztaságát, hogy amire vágyódom. Vagy például a gonosz öl, megöli a reményemet, a hatalmamat, a bizalmamat, az ima erejében való hitemet. Vagy például vannak hazugságok, amik úgymond ilyen lexikális tudás, tehát, hogy valamit nem úgy tudtam, de utána nézek, már tudom. De van az úgynevezett az a fajta hazugság, ami az élet érzésemet alapvetően meghatározza. Tehát az például az önbecsülésem, az én képem, az Isten előtt, ahogy megállok, az Isten képem, ezek az úgynevezett élet hazugságok. Itt nem csak lexikális tudásról van, hanem az egész életérzésem olyan torz, olyan negatív, ami biztos, hogy nem az Istentől van. Persze embereken keresztül jön ez a sok hazugság, de mégis elhittem, most e szerint élek, és e szerint rendezem az életemet, gondolkodok, meg sokszor teszem magamat tönkre, és megint a gonosznak a működése, nem vagyok megszállott, nincs zaklatás, nincs semmi rendkívüli dolog, hanem a hazugság által elindít folyamatokat. A Francesco Bamante mondta, hogy a gonosz, ő sokszor, tehát mivel sokkal intelligensebb, mint mi, mert angyali természete van, a gonosz 100 évekbe gondolkodik. Tehát nem úgy kell elképzelni, hogy ott van a szarva, meg folyik a nyál, meg vasvilával elém ugrik, és megijeszt. Még ez lenne a jobbik eset, mert akkor félnénk tőle. vagy elkerülnénk, hanem száz évekre, akár például a családnak a lerombolása is. Elindulnak tendenciák, akármilyen szinten, akár politikai, nemzetközi, minden szinten, utána egyre több ember úgymond becsapott lesz, közben a házasságuk sok felbomlik, sokszor a szabadság nevében, meg sok minden elindul, és lehet, hogy még az elején még úgy emberek úgy nézik, hogy hát ez egy rossz tendencia, utána szinte természetessé válik, egy idő után meg azt a rossz tendenciákat ünneplik is a szabadság nevében. És száz éven belül, ami eltorzult, nagyon nehéz visszaállítani. És hangsúlyozom, hogy mindenképpen rosszak a rendkívüli működések is, de ez a legaljasabb, meg a legnagyobb kárt okozó, és itt nincs semmi külső behatás. Hanem a hazugság által meg vagyunk vezetve, és a hazugság, ami elviszi az életünket. Vagy amit Jézus mond, hogy a tolvaj lop, megöl bennünk sok mindent, vagy tönkretesz és elpusztít. Valakinek tönkre megy a családja, a kapcsolatai, a munkája, vagy a közösséggel és az Istennel való kapcsolata, az ime élete, a szentség élet. Mert azt is látom, hogy sok ilyen keresztény közösségben egy idő után jönnek a feszültségek. És persze mindenkinek igaza van, mert innen is igaz, meg onnan is igaz, de a diabol azt mindig szét akar vinni. Akár családban is bármilyen szinten szétszakítani, úszítani embereket, ellenkezést vetni közé, utána egymás szidják, egymásra mutogatnak, gyűlölik egymást. Ez látható nagyban a politikában is, meg sokszor ilyen apró családi szinten is, tehát minél lejjebb megyünk ki a társadalomban, a kis egységek felé, ez a fajta széthúzás ott van. És persze mindenki meg tudja magyarázni, hogy miért nekem van igazam. És a gonosz pedig nevet a markába, hogy na, téd is könnyen be tudtalak benneteket sapni. És ilyenkor mondom sokszor, hogy persze nem lehet mindent egyszerűen elintézni, de ilyenkor megállni és elkezdeni imádkozni, hogy van egy vendégünk, a gonosz betolta a pofáját, üljünk le imádkozni. Nehogy kinek van igaza, mert különben is nekem van, de hogy elkezdjünk el imádkozni azért, hogy először az ellenség menjen el tőlünk, és kérjük az Urat, hogy szabadítson meg bennünket. És ez tulajdonképpen már szabadító ima, de nem ilyen megkötözöttségtől, hanem egyszerűen a hazugságtól. Vagy például, amikor egyre több ember mentálisan is sérül, akkor azt is láthatjuk, hogy még Kalkutai Teréz anya is mondja, hogy a gonosz sokszor az emberi sérültségre, meg betegségre ül rá. Ezért például sokszor nehéz megkülönböztetni, hogy most ilyen pszichiátriai problémája van, vagy pszichológiai valakinek, vagy a gonosz. És általában sokszor mind a kettő együtt van. De a gonosz felerősíti, valaki csak pszichológiai szinten kezeli, és utána a gonosz pedig ott éli az életét, meg elfertőz mindent, valaki csak szabadulni akar, de a pszichológiai részét nem veszi komolyan, az pedig azt érzi, hogy hiába imádkoztak érte, már ki tudja hányan, nem haladok sehová. Mindig az egész embert együtt kell nézni, és az egész emberét együtt kell imádkozni, azért, mert a gonosz nagyon könnyen becsap bennünket. Vagy ami nagy hazugság, hogy az identitásunkat, hogy ki vagyok én, ha azt szétszerik, onnantól kezdve olyan vagyok, mint a futóhomok. Amikor a gonosz megkísértette Jézust a pusztában, hogy Jézusnak a messiási mi voltára vonatkozott a kísértés, de hogy milyen legyen a messiás, a gonosz akarta megmondani. Tehát az identitásomat. Én is, amikor keresztényként megfogalmazom, hogy ki vagyok én, az Isten gyermeke, a Szentlélek temploma, vagy ki vagyok én, vagy egy utolsó bűnös, akit nem is lehet szeretni, aki mit tudom, a gonosz mindig, nem tudom, megszállja, vagy zaklatja, és hogy hiába imádkoznak értem, nem is tudom már, kit kellene idehozni a pápát, ha érte ez a dologhoz, és ő imádkozzon értem. Tehát szinte csak úgy a magam körül, a magam levébe főlök, és az identitásom pedig gyakorlatilag szinte meg van semmisítve. Csak nekem nincs meg az identitása, az nagyon könnyen széthullik. Vagy az LMBTQ, az is a divatos erről is sokat beszélni, és ez is az identitást az, amit eltorzítja. Ratzinger bíboros, még bíborosként mondta, hogy az okkultizmus mögött a gonosz lélek áll, aki el akarja torzítani a teremtés rendjét. A gonosz a hazugság atya, aki gúnyt akar űzni az Istenből. A gonosz mindig hazugsággal próbálja csapdába csalni az embert. Olyan ígéretes dolgokkal kecsegtet, mint a hatalom, egészség, belső béke és harmónia, az igazi szabadság és egyenlőség, a pénz, a boldogság, az univerzummal való egyesülés, vágyaink kielégülését is ígéri, hogy képesek leszünk élni a lét minden lehetőségével. Azonban az emberi méltóságunkban aláznak meg minket, megfosztanak az emberségünktől és rabszolgaságba taszítanak. Egy idő után olyan démoni hálóban találja magát az ember, ami megkötözés már nem tud szabadulni. Az illető azonban ezen felül a csoport mögött álló, ténylegesen démoni erőknek is rabszolgájává válik. Ezzel pedig egyre mélyebbre jut az önrombolásban, amely még a kábítószernél is rosszabb. Csak egy mondat így az okkultizmusról, hogy gyakorlatilag itt nem arról van szó, hogy van az Isten, meg van egy tulajdonképpen, hogy a gonoszszal fenyegetnek. Ha megnézzük az okkultizmusnak a minden válfaját, tulajdonképpen mit ígér? Általában ezek életmódra vonatkoznak. Hogy egyáltalán vannak benne ilyen transzcendentális, ilyen pseudo-vallásos elemek is, de ezek nem vallások. Erőket ígérnek meg sok minden, de ez mind az életmód, a szabadulás, a harmónia, az univerzum, felüljön az energia, aluljon a földanya, minden irányból gyakorlatilag harmóniában vagyok, és tulajdonképpen erők vannak, de senki sem mondja meg, hogy ez most micsoda tulajdonképpen. És hát amit a teológia is mond, hogy van a szupernaturális, az Istennek az ereje, a naturális, a természetnek az ereje, meg a préternaturális, ami a teremtettségbenre vonatkozik, a gonosznak az angyali természetéből folyó ereje, és tulajdonképpen ezekben ez nyilvánul meg, ezért olyan veszélyesek, de általában az elején mindig nagyon szép, meg nagyon boldogító, meg ilyen mézes madzag gyümölcsei vannak, tehát abszolút pozitívnak hangzik, és ezért a hazugság atya tulajdonképpen ilyen boldog élettel, meg ilyennel kecsegtet bennünket, és ezzel akar bennünket becsapni. Vagy itt az LMBTQ úr is csak megemlítettem, hogy a Ferenc pápa mondja, az ördög létezik, és az Isten fia iránti gyűlöletből hinti el a gyűlölet magvait, melyek halált okoznak. Jézus Krisztus emberré lett, és a nagy hazudozó ezért akarja elpusztítani az emberséget. Vagyis nem csak önmagáért, hogy mi vagyunk az Istennek a legdrágább teremtményei, hanem Jézus is emberré lett, és ezzel az ő dühe még nagyobb lett, és ezért akar minket megalázni, és hangsúlyozni kell, hogy a gonosz angyali természete van, tehát profi hazudozó. És persze itt nem azt kell találni, hogy hogyan csap bennünket, amiről majd Klára nővér fog beszélni, hogy az igazság, ami szabaddá tesz bennünket, az evangéliumnak a megértése, annak a követése, meg persze annak a megélése is. Tehát, hogy amikor a gonoszról beszélünk, önmagában ennek a témának nincs semmi értelme. Csak úgy van, hogy az Isten van a középpontban, és nem is, hogy valami ellen harcolunk, hanem az életszentség, az Isten felé haladás az a lényegi rész a mi életünkben, és hogy arra törekedni, mert ahogy szoktam mondani is, hogy sokan úgy képzelik el a vallásosságot, hogy vannak a szentek, akik általában meghaltak, akkor vannak a nagyon vallásosak, közepesen vallásosak, kicsit vallásosak, a maguk módján vallásosak, tehát van egy skála, utána jönnek, akik valamiben hisznek, utána akik semmiben nem hisznek, és az ateisták, utána még egy pipocsos részt jön az ateisták számára, akik várják a világ végét, hogy majd lesz valami. És hogy nem ez a skála uralkodik, hanem az első Péter levében olvashatjuk, hogy a gonosz ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt is, keresi, hogy kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben. Vagy második János pápa írja, hogy a középszerű keresztény az veszélyeztetett keresztény. És ő, amit külön kiemel ebben az írásában, az új évezet kezdetén, hogy főleg az okkultizmus meg az álvallásoknak nagyon könnyen a csapdájába esik. És nem úgy, hogy ott hagyom az Istent, és elmegyek az okkultizmushoz, hanem az Istent is imádom, járok én templomba, de más erőket hívok segítségül, mert az élő Isten nem működik, a boszorkánynál meg nincsen 9-szer, még ilyeneket nem kell húzni az időt, hanem 10.000 forint megmondja, és onnantól kezdve, utána, amikor rendbe jöttem, megint megyek, és utána megint imádkozok, meg imádom az Istent, de nem úgy tudjuk, hogy letagadom, hanem a bálvány besik, és közben úgy, hogy nem is vettem észre, a legtöbb ember nem is vesz észre, hogy a hazugság áldozata lett.
A hazugság misztériumáról tartott tanítást Szabó József atya, Miskolc diósgyőri plébános, a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás 31. országos találkozóján. Az előadás folytatásában, egy későbbi adásunkban Klára nővér pedig az igazság titkáról és felszabadító erejéről fog szólni. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő Sinkovics Andrea.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Ferenc pápa az általános kihallgatáson. A világnak figyelnie kell a sivatagokban és a tengerekben életüket vesztő migránsok kiáltására. A pápa felhívásai. Béke a sok háborúban álló országnak közel áll azokhoz, akik mindent elveszítettek. Mentsük meg a templomainkat, új kezdeményezés indul online archívum létrehozására. Fontos, hogy a közösségi és kulturális jelenlétünknek nyoma maradjon a világban. Erdő Péter bíboros a világban épült magyar templomok digitális adatbázisának megteremtését célzó kezdeményezésről. A pápa a szerdai audiencián. A világnak figyelnie kell a sivatagokban és a tengerekben életüket vesztő migránsok kiáltására. Ferenc pápa félretette a Szentlélekről szóló katekézis sorozatát a szerdai általános audiencián. Ehelyett arra összpontosított, hogy felhívja a figyelmet a bevándorlók nehéz helyzetére, akiknek ijesztő nehézségekkel kell megküzdeni egy olyan hely keresése közben, ahol békében és biztonságban élhetnek.
Mare e deserto.
Tenger és sivatag. Ezt a két kifejezést emelte ki a pápa, mondván, ezek gyakran ismétlődnek a migránsok és a nekik segíteni igyekvők szavaiban. Arra törekedett, hogy ezekbe a szavakba tömörítse mindazokat a fizikai akadályokat és veszélyeket, amelyekkel a migránsoknak szembe kell nézniük útjuk során. Ferenc pápa megjegyezte, hogy gyakran beszélt a földközi tengerről, egyrészt azért, mert ő Róma püspöke, másrészt azért, mert szimbólumként szolgál. A Mare Nostrum, mondta egy latin kifejezéssel, amelyet az ókori rómaiak a földközi tenger leírására használtak, a népek és civilizációk közötti kommunikáció helye immár temetővé vált. A pápa arra mutatott, hogy ezeknek a haláleseteknek a többsége megelőzhető lett volna, és elítélte azokat az embereket, akik szisztematikusan minden eszközt felhasználva dolgoznak a migránsok visszaszorításán. És ha ezt tudatosan és felelősségteljesen teszik, az súlyos bűn, hangsúlyozta. Ne felejtsük el, mit mond a Biblia. Az idegent ne használd ki, és ne nyomd el.
Il mare e il deserto sono anche luoghi biblici carichi di valore simbolico.
Ferenc pápa szerint a tenger és a sivatag tele van jelképekkel a Bibliában. Mivel tanúi az elnyomás és rabszolgaság elől menekülő emberek drámájának. Ezek a szenvedés, a félelem és a kétségbeesés helyei, de ugyanakkor a felszabadulás, a megváltás és az Isten ígéreteinek beteljesülése felé vezető út helyszínei is, állapította meg Ferenc pápa a szerdai általános kihallgatáson. Isten, tette hozzá a pápa, maga is osztozik a migránsok által elszenvedett drámában. Ott van velük, velük szenved, velük együtt sír és reménykedik. Ferenc pápa kijelentette, hogy mindenki egyetért azzal, hogy a migránsok nem tartózkodhatnak azokban a halálos tengerekben és sivatagokban. Ezt a célt azonban szigorúbb törvényekkel vagy határmilitarizálással nem lehet elérni, mondta. Ezt a célt úgy érjük el, hogy kiszélesítjük a migránsok biztonságos és szabályos útvonalait, megkönnyítve a menedéket azoknak, akik háborúk, erőszak, üldöztetés és különféle katasztrófák elől menekülnek. Ezt úgy érjük el, hogy minden módon előmozdítjuk a migráció globális kormányzását, amely az igazságosságon, a testvériségen és a szolidaritáson alapul.
Vorrei concludere riconoscendo e lodando l'impegno di tanti buoni samaritani.
A Szentatya elmélkedését azzal fejezte be, hogy méltatta annyi irgalmas szamaritánus munkáját, akik a sérült és elhagyott migránsok megsegítésének és megmentésének szentelik magukat a kétségbeesett remény útjain, mind az öt kontinensen. Külön megemlítette a Mediterránea Saving Humans nevű olasz civil társadalmi szervezet munkáját, amely a földközi tengeren átkelő migránsok megmentésére törekszik. Itt jegyezzük meg, hogy ez a szervezet éppen most fejezte be a tengeri mentő akcióját együttműködésben az olasz püspöki konferencia Migrantes alapítványával. Ezek a bátor férfiak és nők annak az emberiségnek a jelei, amely nem engedi, hogy megfertőzze a közömbösség ártalmas, leselejtező kultúrájával, hangsúlyozta Ferenc pápa. Még ha nem is lehetünk a frontvonalon, imáinkkal mindannyian a magunk módján hozzájárulhatunk ehhez a civilizációért folytatott harchoz, zárta beszédét a pápa a szerdai általános kihallgatáson.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
A pápa felhívásai. Béke a sok háborúban álló országnak, közel áll azokhoz, akik mindent elveszítettek. A szerdai általános kihallgatás végén a pápa új felhívást intézett Palesztináért, Izraelért, a megkínzott Ukrajnáért, Myanmarért és Észak-Kivúért.
Preghiamo Sant'Agostino, che oggi celebriamo, perché i mari e i deserti diventino spazi in cui Dio possa aprire strade di libertà e fratellanza.
Imádkozzunk, hogy a tengerek és a sivatagok olyan terekké váljanak, ahol Isten megnyithatja a szabadság és a testvériség útjait. Ferenc pápa gondolatai az általános audiencia végén ismét visszatértek a konfliktustól és erőszaktól sújtott országokhoz. A pápa, aki aggódik a szenvedésben, a súlyos nehézségek és fájdalom közepette élő népekért, megállt, hogy felsorolja őket. Gondoljunk a háborúban álló országokra, a sok háborúzó országra. Gondoljunk csak Palesztínára, Izraelre, a meggyötört Ukrajnára. Gondoljunk Myanmarra, Észak-Kivúra. Adja meg nekik az Úr a békéjét. Ferenc pápa Ukrajnáról is megemlékezett a lengyel híveknek szóló köszöntésében, akik évek óta nagy szamaritánus segítséget nyújtanak és nagy megértést tanúsítanak a háborús menekültek iránt, és bátorította őket, hogy folytassák jótevő munkájukat.
Continuate ad essere ospitali con loro che hanno perso tutto.
Legyetek továbbra is vendégszeretők azokkal, akik mindent elvesztettek, és hozzátok fordulnak, számítva irgalmatokra és testvéri segítségetekre. A názáreti Szent Család támogasson benneteket ebben, amely a veszély pillanatában szintén idegen országban keresett menedéket. Szent Ágoston liturgikus emléknapján a pápa a franciául beszélő zarándokoknak szóló üdvözletében arra is buzdította őket, hogy imádkozzanak hozzá, hogy szolidaritást ébresszen a népek között. Imádkozzunk Szent Ágostonhoz, akit ma ünneplünk, hogy a tengerek és a sivatagok olyan terek legyenek, ahol Isten megnyitja a szabadság és a testvériség útjait. Majd a német zarándokokhoz fordulva, Ferenc pápa felidézte Hippó püspöke hosszú belső keresésének útját, amely rádöbbentette, hogy mennyire szeret minket Isten, és hogy nyugtalan szívünk végső soron csak ő benne talál nyugalmat és békét.
Auguro anche a voi questa esperienza della pace di Dio che supera ogni intelligenza.
Azt kívánta, hogy tapasztaljuk meg Isten békéjének ezt az élményét, amely minden intelligenciát felülmúl. Végül az áldás előtt a pápa arra hívott, hogy kövessük Szent Ágostont, legyünk kiéhezve az igazi bölcsességre, és szüntelenül keressük az Urat, az örök szeretet élő forrását. Mentsük meg a templomainkat, új kezdeményezés indul online archívum létrehozására. A Mentsük meg a templomainkat projekt célja, hogy összegyűjtse és megőrizze egy helyen a virtuális térben, és megjelenítse egy online térképen a világszerte épült magyar, elsősorban, de nem kizárólagosan katolikus templomokat, amelyek a történelmi, kulturális és egyházi örökség részét képezik, és a magyar, katolikus emigráció egyik fontos hitközvetítő, valamint közösségépítő és megtartó erejét jelentik. E templomok fizikai megmentése pedig hozzájárul a diaszpóra közösségek életének és összetartásának, történelmi emlékezetének, az anyaországhoz kötődő kapcsolatának és jövőjének megerősítéséhez. Ezért igyekszünk segítőkezet nyújtani a templomuk elvesztésével fenyegetett közösségeknek a SaveTheChurches.org weboldalon található SOS csomagunkkal, amelyben hasznos információkat találhatnak a szükséges lépések megtételéhez, kétségbeesett helyzetükben, olvasható a weboldalon. Ez a virtuális tér egyben emléket kíván állítani a már bezárt, lerombolt vagy más vallási közösségek kezelésébe adott korábbi magyar templomoknak és a hozzájuk kötődött közösségeknek azáltal, hogy közzé teszi a róluk rendelkezésre álló fennmaradt információkat, fotókat, videókat, amelyeket bárki feltölthet a SaveTheChurches.org weboldalon található a templomok címszó alatt a csatlakozzon kifejezésre kattintva a megnyíló dokumentumba. Segíthetik tehát a közösségi erőfeszítéseket a birtokukban lévő információkkal, fotókkal, videókkal a világ bármely részén épült magyar templomokról. Ezáltal mások is megismerhetik azokat. Kitöltve az űrlapot, gazdagíthatják a közös emlékezetünket. Ezt a küldetést közösségi erőfeszítés és összefogás eredményeként kívánjuk megvalósítani. Az adott templomközösségek, a diaszpórával foglalkozó kutatók és szakemberek bevonásával. Tehát buzdítjuk a határon túli és a diaszpórában élő magyar híveket, a kutatókat és bárkit, aki rendelkezik információkkal a valaha épült magyar templomokról, hogy vegyenek részt ebben a közösségi erőfeszítésben, egyházi, történelmi és kulturális örökségünknek a jövő nemzedékek számára is megőrzendő digitális archívumának megteremtésében. A Mentsük meg a templomainkat új kezdeményezést támogatásáról biztosította Erdő Péter bíboros, esztergom budapesti érsek. Ajánlásában így fogalmaz. Örömmel értesültem a Mentsük meg a templomainkat kezdeményezés elindításáról. Az elmúlt két évszázadban nagyobb arányban és különböző hullámokban kivándorolt magyar honfitársaink által épített templomok, istentiszteleti helyek meghatározó szerepet töltöttek be a diaszpóra közösségek életében, nem csak vallási, hanem kulturális és szociális szempontból is. A közösségépítő és megtartó szerepüknek köszönhetően világszerte találkozhatunk ezekben a magyar egyházi, történelmi, kulturális örökség részét is képező épületekben működő, tovább élő diaszpóra csoportokkal. Fontosnak találom, hogy a világ különböző pontjain a történelem során épült magyar jellegű templomokat, istentiszteleti helyeket digitális formában is megőrizzük, és egy online archívumban elérhetővé, kutathatóvá tegyük. Ehhez az összefogást, közösségi erőfeszítést igénylő áldozatos munkához buzdítom az egyház tagjait, a világi intézményeket, a világszerte élő magyarokat és mindazokat, akik információval, fotókkal, videókkal, egyéb dokumentumokkal rendelkeznek a templomokról, istentiszteleti helyekről, hogy segítsék elő ennek a digitális adattárnak a megvalósulását. A kezdeményezés weboldalán található űrlapot kitöltve hozzájárulhatnak az adatbázis építéséhez, ezzel is gazdagítva egyházi, történelmi és kulturális emlékezetünket. Egy ilyen adatbázis ma is hasznos segítség lehet a világon élő magyar szorvány lelkipásztori ellátásában. Támogatásomról biztosítom a Mentsük meg a templomainkat kezdeményezést, és áldásomat adom erre a közösségi erőfeszítésre. Erdő Péter bíboros prímás, Esztergom budapesti érsek. Most hallgassák meg Erdő Péter bíboros szavait a világszerte valaha épült magyar templomok digitális archívumban tervezett megőrzésének projektjéről. Szeretettel köszöntöm Erdő Péter bíboros urat a Vatikáni Rádió mikrofonjánál.
Nagy örömmel értesültem arról, hogy készül egy adatbázis. Nem akármilyen gyűjtemény, hanem a világban lévő szórvány magyarság templomainak, istentiszteleti helyeinek, közösségi házainak egyfajta katasztere. Mégpedig a jelenleg használatban lévő házaknak és centrumoknak a jegyzéke és a régieké. Hiszen számos olyan templom van, némelyik egészen szép, amit magyarok építettek vagy magyarok használtak, esetleg benne a művészeti alkotások magyar szentekre, Magyarországra vonatkoznak, de ma már vagy nem magyar használatban vannak, vagy nem is állnak már fenn, csak az emléküket őrzi a fényképeknek esetleg a sokasága, vagy az írásos dokumentáció. Tehát fontos dolog az, hogy a közösségi és kulturális jelenlétünknek a világban egyrészt nyoma maradjon, másrészt biztatást kapjanak azok, akik jelenleg is működtetik ezeket, akik a közösségi életükben ennek komoly szerepet tulajdonítanak. Hogy hol fogják aztán majd összegyűjteni ezt a teljes adatbázist, hát ugye a számítógépen talán több helyen is hozzáférhető lesz, de van nekünk azért például az esztergomi primási levéltárban egy lehetőségünk, hogy a magyar pasztorációnak az emlékeit, ha nincs a helyszínen olyan gyűjtemény, múzeum, közösség, amelyik azt őrzi, akkor befogadjuk, és így megmentsük az enyészettől. Tehát azt hiszem, hogy fontos dolog ez a magyar pasztoráció és egyáltalán a magyar kultúra és közösségi élet számára.
Ez egy nagyon nagy volumenű projekt, amelyhez közösségi erőfeszítésre van szükség. A Mentsük meg templomainkat weboldalon megtalálható egy űrlap, amit kitöltve beküldhet bárki információt ezekkel a templomokkal, istentiszteleti helyekkel, közösségi terekkel kapcsolatban. Ugyanakkor itt az egyház, magánszemélyek és az állam együttműködésére is szükség van ahhoz, hogy egy ilyen volumenű terv megvalósulhasson. Melyek azok a lépések, amelyek ehhez szükséges?
Mindenkelőtt, akinek megvan az anyaga, aki tud ilyen templomokról, az a megadott internetes címre már is elküldheti a információt, esetleg a képeknek a másolatát, ez nem kíván különösebb befektetést. Ahol esetleg levéltári kutatásra van szükség, vagy ahol az egyházi státuszát az épületnek úgy lehet csak megállapítani, hogy kapcsolatba lépünk a helyi egyházmegyével, kiderülhet, hogy például kinek a tulajdonában van egy épület. Mondjuk az Egyesült Államokban általában ez nem kérdés, mert ott az egyház megyéje a tulajdon. De más országokban ettől nagyon eltérő helyzetek is lehetségesek. Szerzetes rendi tulajdon, magántulajdon, a plébániai közösség mind független tulajdonos. Tehát sokféle a helyzet, és ezeket is tisztázni kell, tisztázni illik ahhoz, hogy reálisan tudjunk egy-egy épületről, egy-egy emlékünkről gondoskodni.
Magyar egyházi részről melyek azok a fórumok, azok a szervezetek, amelyek ezzel aktívan foglalkoznak, és nagy segítséget tudnának nyújtani ehhez a munkához?
Tehát egyelőre külön szervezet nincsen, amely kifejezetten a történelmi és az ingatlan dokumentációval foglalkozik, viszont a diaszpora magyarság katolikus lelkipásztori ellátásának a koordinálásával foglalkozik Mohos Gábor püspök úr a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából, és az ő munkáját segíti püspökkari titkársággal együttműködve egy külön iroda György Ádámnak a vezetésével. Ezen kívül természetesen az egyes országokban is, főleg ahol több magyar közösség van, hát lehet olyan magyar főlelkész, vagy a magyar lelki pásztorok által választott, vagy a helyi püspöki kar által kinevezett felelős, aki az ottani közösségek munkáját koordinálja.
Erdő Péter bíborost hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
Ó, imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az örök Atyához irgalomért. Amen, 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 amen. Ó, imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, belsőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök Atyához írgalomért. Amen, amen.
Gábor, példázat a szeretetről. In memoriam Bertolt Brecht. A szeretetet szét kell osztani az emberek között, hogy el ne fogjon. Azért teszel félre egy maroknyi kovászt, hogy kenyeret kelesz és süss belőle, s azzal egész háznéped jól lakassad. Ha nem őrzöl meg egy kevés kovászt utoljára dagasztott kenyeredből, tékozlásod bélyeget éget homlokodra, és sorra elhagynak híveid. Utolsó falás kenyered akár tűzbe is vetheted. Ha kovász ég el, éhen vész házőrző kutyád is. Ha nem adsz, vagy ha nem kérsz cserébe kovászodért kovászt, s a szomszédod is így tesz, egész országok elnéptelenednek. Persze a kovász sem mindent keleszt meg, ha sárba gyúrod, abból nem kenyér lesz. Nem osztja szét, s nem őrzi meg magát. A szeretetet szét kell osztani, mert természete szerint oszthatatlan. Mikor már másnak nem jut, magadnak sem marad belőle.
Garai Gábor példázata szeretetről című versét Szegvári Menyhért mondta el. Garai Gábor költő, író, műfordító, kritikus 1929. január 27-én született Budapesten. Földbirtokos családból származott, apja Marconnai Tibor hányattatott életű lirikus volt, anyja nehéz körülmények között egyedül nevelte. Garai Gábor tisztes polgári pályára vágyott, érettségi után 1948-ban közgazdasági tanulmányokba kezdett, de apja jobboldali múltja miatt eltávolították az egyetemről. A vasútnál dolgozott pénzügyi előadóként 1958-ig, ekkor az Európa Könyvkiadó lektora lett. 1960-ban magyar szakos tanári diplomát szerzett, és ettől kezdve vezette az Élet és Irodalom versrovatát, a lapnak később főszerkesztő helyettese lett. A Magyar Írók Szövetségének főtitkára, a Magyar PEN Klubnak alelnöke volt. Első költeményei már az 1940-es évek végén megjelentek, de szélesebb körben csak 1957-58 táján lett ismert Tűz Tánc című versével, melyben avantgárd stílus elemek felhasználásával kísérletet tett a lejáratott szocialista költészet megújítására. Első kötete a Zsúfolt napok 1956-ban jelent meg. A két év múlva kiadott Ének a gyógyulásért című könyvével egy új szocialista elkötelezettségű ifjú nemzedék vezér alakja lett, aki sajátos értelmezésű humanista rendet elhított. Költészetét közügyekben elkötelezett líraként határozta meg, műveiben a tartalmas élet lehetőségeit kutatta, az emberi kapcsolatok foglalkoztatták. Munkásságát 1965-ben Kossuth díjjal és három alkalommal József Attila díjjal ismerték el. Garai Gábor 1987. szeptember 9-én hunyt el.
A nap imája.
Adj időt a gondolatnak, erőd forrása ez. Adj időt az imának, a legnagyobb erő a földön ez. Adj időt a mosolynak, a lélek zenéhez. Adj időt a játéknak, az örök ifjúság titka ez. Adj időt a szeretetnek, s légy szeretett, Isten adománya ez. Adj időt az adakozásnak, önzésre nem juthat idő. Adj időt az olvasásnak, a bölcsesség útja ez. Adj időt a barátságnak, a boldogság útja ez. Adj időt a munkának, a siker ára ez. Adj időt a szeretetnek, a mennyek kulcsa ez. A csend gyümölcse az ima gyümölcse a hit gyümölcse a szeretet gyümölcse.